Szeretettel köszöntöm újra a gyülekezetet, jó újra találkozni és együtt lenni. Hát kicsit, na nem szoktam hozzá ez a szóhoz, hogy ez egy bemutatkozó szolgát. Én nem annyira szeretek így konkrétan bemutatkozni, hanem mégis jó együtt tölteni ezt a hétvégét, és jó volt találkozni több testvérrel pénteken, tegnapi napon. Örülök, hogy ma is együtt lehetünk egész nap, úgyhogy ez a vágyam, hogy nekem így külön ne kelljen bemutatkozni, nem ismerjenek meg bennünket a testvérek. Van rá lehetőség, mi nyitottak vagyunk, ahogy ez elhangzott akár kérdések formájában is. Sokkal inkább szeretném, hogyha Isten lenne mai napon a középpontban. Ez is egyfajta bemutatkozás, úgy gondolom, mert akár hiszik a testvérek, akár nem, nagyon fontos személye az életünkben, a családunkban, és nagyon szeretjük az ő igéjét így ilyen formán is vizsgálgatni. Mielőtt felolvasnám az alapigénket, szeretném kérdezni, hogy ki az, aki otthonában használ baptista áhítatot? Jó, ez több, amire számítottam. Én is használom, és nagyon szeretem, és nagyon jó azt megtapasztalnom, hogy egyre jobban felfrissül, megújul, egyre több aktuális témát hoznak, és nagyon jó sorozatok vannak benne. Úgyhogy a mai napra egyszerűen nem tudtam elmenni a mai téma mellett, úgyhogy onnan hoztam igeszakaszt. Az apostolok cselekedetei 16. fejezet 20. versétől a 32. versig terjedő szakaszt olvassuk fennállva közösen. Tehát apostolok cselekedetei 16. fejezet 20. versétől ezt olvashatjuk. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Aztán házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Imádkozzunk! Szentlélek, köszönjük, hogy téged hívhatunk segítségül. Köszönjük, hogy nem kell emberi gondolkodással megfejtenünk ezt a történetet, azt, hogy mit szeretnél nekünk üzenni, hanem itt lehetsz te, és hiszük, hogy a te igéd élő és ható, Atyám. Így kérjük azt, hogy te szólj hozzánk, te adj nekünk üzenetet. Kérlek, te formáld a mi szívünket, a mi gondolkodásunkat, hogy egyre jobban Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Én hiszem, hogy ez a történet nem véletlen, hogy olvashatjuk. Kérlek, te forgasd a mi szívünkben. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ahogy említettem, az áhítat egy kicsit felfrissülésben van, úgy érzem, és egyre több aktuális emberi témát hoz. Nem tudom, hogy mikor láttam utoljára ilyen modern és fiatal szót az áhítatban. A mai napnak és a hétnek az a témája, hogy influencerek a Bibliában. Ki az, aki ismeri ezt a szót, hogy influencer? Ez is több, mint amire számítottam. Én nem annyira ismertem, a feleségemtől már hallottam, de azért utána jártam, hogy mit is jelent ez a szó, mi az, hogy valaki influencer, mire utalhat ez a szó. Az világos, hogyha a Bibliában keresünk ilyen személyeket, gondoltam, hogy a személyekre vonatkozik ez a fajta kifejezés. Az interneten ez a definíciója. A közösségi médiában hírnevet szerzett tartalomalkotókra használják, akik népszerűségüknek köszönhetően befolyásolni képesek a követőiket. Tehát interneten szereplő emberekről van szó, akik videókat csinálnak, akik kipróbálnak bizonyos termékeket, bizonyos márkákat, és elmondják a sok-sok követőnek, akár több millió ember is nézhet egy ilyen szemét, hogy ez a termék bevált, ez a termék nem vált be, hogyha az adott márka jó sokat fizet, akkor csak jót mondhat róla. Tehát ki van ezt találva? Nagyon sok ilyen embernek ez a mindennapi keresete. Hogy vannak követői, hiszen érdekes témákat hoz, vagy érdekes termékeket mutat be, és nagyon sokan befolyásolva vannak általuk, még akkor is, hogyha ezt nem gondolják a mindennapi emberek. Na hát, ilyen személyeket keresünk a Bibliában a héten, nagyon izgalmas ez a sorozat is, és erre is bátorítok mindenkit, hogy kövessük nyomon majd a napokban, keresve se találunk jobb helyet a Bibliából, mint az apostolok cselekedeteiből, ahol nagyon sok ember megtér, ahol nagyon sok embert irányítanak az apostolok, Jézusnak a tanítványai és az elhívott tanítványok is, úgyhogy nagyon jó helyen járunk, hogyha ilyen személyeket keresünk, ezt az áhítat szerkesztői is megtalálták. Itt az apostolok cselekedeteiben, ami az egyik kedvenc könyvem, megtapasztalhatjuk azt, hogy hogyan teljesedik be az Úr Jézusról szóló profécia. Megtapasztalhatjuk azt, hogy az evangéliumokban olvashattuk, hogy ő eljött erre a földre, azért, mert annyira szerette az embereket, hogy szerette volna elvenni a bűnei következményét. Annyira szerette az embereket, hogy szeretne ma is hozzájuk csatlakozni, és hozzánk csatlakozni. És olyan jó volt látni, hogy mennyien felálltunk, és mennyien vettük az úrvacsorai jegyeket, ami azt jelenti, hogy ezt mi már egyszer megértettük. Eljutottunk az igazság felismerésére. De arra hív és bátorít bennünket az Isten, hogy ezt a szövetséget naponként újítsuk meg. Éppen ezért különleges bennem az öröm, hogy ma ez megtörtént. Amilyen gyülekezetekben jártam eddig, mindig első vasárnap volt az úrvacsora, és nagy örömmel vettem, hogy ma is lesz itt. És olyan jó volt ezt a testvérekkel együtt venni. És az evangéliumok után azt látjuk, hogy az Úr Jézus meghal, ami bűneinkért, de feltámad, mert ő hatalmasabb a halálnál, és elmegy a mennybe. És a tanítványok itt maradnak, mester nélkül. De az Úr Jézus szavai azok voltak az utolsók, hogy nem hagylak titeket egyedül. Elküldöm az én lelkemet, aki vezetni fog titeket. És beteljesedni látszik ebben a könyvben az a profécia, hogy az Úr Jézus meghal, mint egy termés, de ezzel nem elpusztul, hanem csak sokszorozódik, vagy hatványozódik. És itt megfigyelhetjük, hogy hogyan tanítanak ezek a tanítványok, hogyan veszik át az Istennek a hatalmát, hogyan változik meg az életük, a gondolkodásuk, és annyira jó ezen így kicsit végig menni, hogy meglátjuk, hogy milyen volt az első gyülekezet, milyen, amikor az első vezetők hibáznak, ugye ők is emberek, nagyon érdekes. Azt kell, hogy mondjuk, vagy megállapítsuk, hogy ennek a könyvnek erősen kell élni a szívünkbe. Mert arról az időszakról olvasunk benne, amiben mi is élünk. Nem tudom, hogy így fejből emlékszünk-e, tudja-e valaki, hogy hogyan fejeződik be az apostolok cselekedetei. Nagyon érdekes, hogyha kikeressük a Bibliánkban, hogy sehogy. Nem zárja le Lukács ezt a könyvet. És számomra az erős üzenettel rendelkezik, hogy az apostolok cselekedetei az egy olyan könyv, ami még ma is íródik. Ugye azok a személyek, akik az Úr Jézus tanítványai, hogyan veszik át a Szent Lelket, hogyan értik meg az ő vezetését, hogyan állnak be az Isten munkájába. Ez a könyv, ez a mi könyvünk is, és nekünk is szól, és rólunk is íródik, hiába nem jegyzett el itt Lukács mellettünk, hogy a soproni gyülekezet éppen hogyan élte meg ezt a mai úrvacsoravételt, vagy mik foglalkoztatják ma a testvérek, íródik, és mi is benne vagyunk az igében. A 16. fejezet, ugye itt már elég sok minden eltelik, onnan olvastam az alapigét, szeretném ehhez visszaterelni a gondolatunkat, és szeretném, hogyha ezen tudnánk egy kicsit közösen gondolkodni. Amikor ilyen történeti dologról olvasok, akkor én nagyon szeretem magam érzelmileg beleengedni a történetbe, történésbe, hogy egyre jobban megértsem, hogy ki mit csinál és miért. Ugye így kezdődött a felolvasott alapigénk, hogy azután, tehát valami történt, és azután történik még valami. Tehát fontos lehet meglátnunk, hogy mi történt itt Pál apostolékkal, miért kellett nekik börtönbe menni, miért botozták meg őket, miért tépték le a felső ruhájukat. Tehát itt valami történik, ami ilyen agresszív cselekedetre készíteti ott az előjárókat. A 15. fejezetben olvasunk egy kicsit átfogóan arról, hogy Pál apostol elmegy missziós útjára, alakulnak a gyülekezetek, és ahogy halad, a gyülekezeteket meglátogatják mások, miután Pál apostol elmegy. Ezeket a személyeket úgy is hívhatjuk, hogy judaizálók. Olyan zsidó emberek, akik elkezdik meglátogatni ezeket a gyülekezeteket, elmondják, hogy jó, Pál apostol, amit mondott, az igaz, de hát ez azért nem elég, hogy üdvözüljetek, körül kell metélkedni, ott vannak még a törvények, stb. És Pál apostol alapvetően azt olvassuk, hogy a megtérése után egy nagyon szent lélekkel betelt ember, ott van benne a békesség, a szelídség, ott van a bölcsesség, mindig diplomatikusan válaszol, hogyha valakit megbánt, akarva, akaratlanul bocsánatot kér, ugye erről szól a második korintusi levél is, és azt látjuk, hogy ez a téma az, ami az ő gyenge pontja, amitől teljesen ideges lesz, idegbe jön Pál apostol, hogy valaki azt mondja, hogy nem csak a hit az, ami üdvözít, hanem a hiten felül kell legyen cselekedet. És annyira felidegesedik Pál apostol ebben a témában, hogy visszautazik Jeruzsálembe. Neki kell egy apostoli gyűlés, kell egy tanács, kell egy döntés ezzel a témával kapcsolatban. És visszautaznak, és meg is születik ez a határozat, hogy csak a hit, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Ugye ismerősek ezek az igék számunkra. A hit az, ami üdvözít bennünket. És Pál apostolék visszamennek oda a missziós területekre, és terjesztik ezt a határozatot, elhozták papírformába, több példányba, és adják oda a gyülekezeteknek. És ez nagy áldássá válik, ez a találkozás, ez a határozat. Az 5. versben azt olvassuk, itt a 16. fejezetben, hogy a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak a létszámban. Tehát azt látjuk, hogy Pál apostol, ugye mi most képzeljük magunkat, hogy Pál legjobb barátai vagyunk, együtt szolgálunk vele, és Pál apostolnak igaza van, és az Isten visszaigazolja őt, és növekednek a gyülekezetek. Micsoda öröm lehet most bennünk, kedves testvérek, akik Pál apostol mellett haladunk itt a missziós útján. És egyik este, vagyis reggel Pál apostol felébredt, hogy álmában látomása volt. Egy makedón férfi segítséget kért tőle. És ő egyértelműen annak veszi ezt, hogy Isten oda küldi őket. Úgyhogy elindulnak a makedón területre, és az első ilyen város, ahová jutnak, Filippi lesz. És Filippiben történik az, amiről olvashattunk. Hogy Pál apostol megérkezik, itt a szolgatásával, Szilásszal, Timóteus is már csatlakozott hozzájuk, és elmennek az imádkozás helyére. Ugye kiket lehet keresni az imádkozás helyén? Hát hívőket, nem? Akik imádkoznak. És elmennek, és találnak egy asszony sereget, egy asszonyokból álló csapatot, és elkezdik nekik hirdetni az evangéliumot. Kicsit elgondolkoztam ezen, hogy hányszor van az, hogy az Isten elhív bennünket valamilyen szolgálatra, és amikor azt mondjuk, hogy rendben, Istenem, megyek, és odaérek, akkor nem úgy találom a dolgokat, ahogyan azt előre elterveztem. Nem tudom, hogy kivel történt már ez meg, velem már megtörtént, hogy odaértem, és Pál apostol mit mondhatott volna? Hát, hol a makedón férfi? Itt csak nők vannak. És milyen segítséget kell nyújtsunk? Segítséget kér tőlem. De Pál apostol nem ezen gondolkodik, hanem teszi, ami a szívébe van. Hirdeti az evangéliumot. És én arra jutottam ebben, hogy az Isten felhasznál eszközöket és dolgokat arra, hogy irányba állítson bennünket. De amikor az Isten tervébe vagyunk, akkor szükséges egyfajta rugalmasság a részünkről. Hogy az Isten merre vezet, mit szeretne kihozni ebből. És ha végig gondoljuk, hogy Pál apostol azt álmodja, hogy egy makedón nő segítséget kér, akkor nem biztos, hogy elindul. Nem azért, mert nem vette ember számba a nőket, hanem mert kicsit úgy furcsá jött volna ki ez az ő életében. El tudom képzelni, hogy szólott a szolgatársainak, hogy van egy kis gond, testvérek, én nem szeretnék megházasodni, de már nőkkel álmodom, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon sok lehetőség van ebben. Nem hiszem, hogy nem véletlen, hogy Isten hogyan hívja el Pál apostolt. És elmegy, nem úgy találja a dolgokat, ahogy ő eltervezte, vagy ahogy megértette, de teszi azt, amire elhívta őt Isten. És hirdeti az evangéliumot. És azt olvassuk, hogy ott van több személy, akit szíven talál az ige. Aztán folytatja ezt a tevékenységet Pál apostol. Azt olvassuk, hogy naponként oda megy az imádkozás helyére. És ekkor történik vele valami. Találkozik egy szolgáló lányjal, akiről azt olvassuk, hogy a jövendőmondás lelke volt benne. És bármikor, amikor meglátja Pál apostolt és a barátait, akkor elkezdi azt mondani, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Hát mondhatnánk, hogy ez egy jó üzenet, nem ócsárolja őket, sőt, még talán figyelemre is felhívja az embereket, hogy figyelnünk kellene, mert az üdvösség útja van itt hirdetve. De azt olvassuk erről a szolgáló lányról, hogy mikor meglátja Pálékat, elkezdi őket követni, és elkezdi mondogatni. Úgy gondolom, hogy nem mondott rosszat ez a szolgáló lány. Feltettem a kérdést, hogy hasznos volt-e számukra. Ezt nem tudjuk pontosan, lehetett hasznos is, hogyha az emberek éppen ezért jobban figyeltek. Aztán feltettem a kérdést, hogy idegesítő lehetett-e, erre egyértelműen igen a válasz, ezt meg az ige is leírja, hogy Pál apostol felbosszankodik, hogy ott van naponként hirdetik, ő meg megy utánuk, és ezt mondogatja. Nem tudom, hogy vagyunk-e itt úgy, hogy tudjuk, hogy milyen érzés ez, hogy valaki ugyanazt hajtogatja, hogy ez mennyire idegörlő. Hogyha valaki nem részesült még ilyenben, bár Dana lehet, hogy velünk jön, van hely a kocsinkban. Abigail mestere a szakmának. Van három mondat, amit folyamatosan szokott ismételni egy úton. Az egyik az, hogy hova megyünk, akárhányszor választ kap, 5 perc múlva megkérdezi újra. A másik kérdés, hogy ott vagyunk-e már, nyilván ez ismerős a szülőknek. Igen, még tudjuk a meséből is az idézetet. És van a harmadik, ami a legkedvesebb, hogy szeretlek. Hát amikor elmondja, akkor az én szívem meglágyul, milyen jó. Az én kislányom megtanult ezt a fontos szót, hogy mondani kell, de hát ő hajtogatja. És amikor már 100. alkalommal mondja a 10 percen belül, idegörlő tud lenni. Pedig azt mondhatnánk, hogy jót mond, és hasznos is a számunkra. De maga ez az ismétlődő mondat, ez idegesítő, ez a monotonitás az ember számára. És bevallom őszintén, nem tudom, hogy mit csinálnék, hogyha olyan hatalmat tudnék magamnak, mint Pál. Vagy hát ő tudja, hogy van benne hatalom, és engedelmeskednek, és átéli ezeket a csodákat, hogy az Isten munkálkodik rajta keresztül. Idegesítő volt, hátranézte, és azt mondta, menj ki belőle. És kiment belőle abban az órában. És van ennek a szolgáló lánynak, mivel szolga, gazdái. És ezek a gazdák nagyon idegesek lesznek Pál apostolra, mert ebből ők hasznot húztak eddig. És megszűnik egy olyan anyagi lehetőség, ami eddig adott volt az életükben. És ők azok, akik elviszik Pál apostolékat az előjárókhoz, és ők azok, akik ennyire agresszívan reagálnak erre az eseményre, erre a cselekedetre. És azt olvassuk, hogy az előjárókat is sikerül a maguk oldalára állítani, és ők is egy nagyon erős érzelmi döntést hoznak. Azt kell tudni Filippiről, hogy amikor ott zajlott egy csata, ők még időben a római oldalhoz álltak, és mikor Róma győzedelmeskedett, akkor őt, ezt a várost kijelölték Róma jogú várossá, és mindenki, aki itt született, vagy itt lakos volt, az római állampolgárnak számított. Ugye erre hivatkoznak, hogy mi rómaiak vagyunk. Ugye ez kicsit furcsa itt Filippiben. És azt látjuk, hogy ez a büszkeség, ez a gőgösség, ez ott van az ő életükben. Aztán azt mondják, hogy itt vannak ezek a zsidók. Kortörténetből tudhatjuk, hogy ebben az időszakban egy nagyon zsidó ellenes hullám söpört Európában, és ugye tudjuk, hogy a történelemben sajnos többször megismétlődött. És ez pedig előítéletet támaszt az ellenségben. Előítélettel van tele az ő szívük. És ez a kettősség, ez annyira erős érzelmeket vált ki bennük, hogy ők büszkék, mi vagyunk a rómaiak, és az előítélet, hogy ti meg a zsidók. Nem is egyenrangúak vagyunk, hanem mi följebb, ti meg lejjebb valók vagytok. Itt sokkal nagyobb a különbség közöttünk. Ti nagyon lent vagytok hozzánk képest. Amikor a büszkeségről és az előítéletről gondolkoztam, akkor kettő nagyon komoly fegyverét ismertem fel a sátánnak, akár a saját életemben és a tapasztalatamban. És arra vezetett Isten, hogy felhívta a figyelmemet, hogy éber legyek. Hogy amikor felismerem, hogy van bennem csak egy kicsi büszkeség is, vagy egy kicsi előítélet is, akkor azzal számoljak le, mert a sátán ezt nagyon hamar és bátran ki tudja használni. Itt vannak ezek az emberek tele előítélettel, büszkeséggel, és arról olvasunk, hogy ezeket az embereket letartóztatják. Ennél sokkal többről van szó, ugye, letépik a ruhájukat, megbotozzák őket, és börtönbe vetik őket. Hol van a kihallgatás? Hol van a tárgyalás? Ugye sehol. Ez egy erős érzelmi döntés. Olyan erős érzelmi döntés, hogy eszükbe sem jut ezt megtenni. Csak itt van ez az alja nép, és el kell őket takarítani az útból. És hát, ha az apostolok cselekedeteit ismerjük, akkor nem először olvasunk ilyenről, sőt, vannak csodálatos szabadulások is. A börtönből Pál apostolt legelőször más helyen zárják börtönbe, de az apostolok közül már ugye Péterrel és Jánossal elkezdődik a börtönbezárás sora. És azt olvashatjuk, hogy nem is először verik meg őket, tehát ismerik ezeket a megaláztatásokat, ezeket az élethelyzeteket. Talán Timóteus az, aki most csatlakozik hozzájuk, és neki ez újdonság lehet. És ott vannak a börtönben, nem is akárhol, nem is ott a zárkában, vagy a 24 órás megőrzőben, hanem a börtön legmélyén, ahol a legveszélyesebb rabokat zárják el, kezük, lábuk, bilincsben, kalodában, szabadulásnak nyomát, vagy reményét sem láthatják. És jön az éjszaka, jön az este. Nem tudom, hogy mi hogyan közeledünk az estéhez. Az este általában az embereket egy erős érzelmi állapotba hozza. Ha valami zavar, akkor ilyenkor nagyon zavar. Hogyha valamint gondolkoztam napközben, ugye itt már nincsen annyi teendő, sokkal jobban zakatol az agyam, sokkal jobban gondolkodok egy-egy megoldáson. Aztán egyszer egy bölcs ember azt mondta a jegyes oktatásunkon, ez Dana volt, hogy este 7-8 óra után ne hozzatok komoly döntéseket. Mi ott ültünk a székben, nem tudom, hogy Evente, hogy élted ezt meg, nekem nagyon furcsa volt. Este 7-8 után ne hozzak döntés, vagy komoly döntést. És elmagyarázta, de az már nem jutott el a szemék, de a tapasztalatokból tényleg rá kellett jönnöm, hogy mennyire jó ez a tanács, és mennyire sokat használom a mai napig. Hogy este máshogy értékel az ember, máshogy éljük ezt meg. És tényleg sokkal többször előjönnek a problémák, hibák, akár a napból, akár a következő napban, mik a hibázási lehetőségek, mire kell megoldást találni. És itt van az este, jön, már éjfél van, itt vannak ezek a rabok, nekik van bőven problémájuk, gondolkozhatnak szökésen, vagy hogy hogyan kerülnek innen ki, vagy holnap milyen gusztustalan étel lesz a börtönben, bármin gondolkodhatnak, de éjfélkor elkezdenek énekelni Pál apostolék. És azt olvassuk, hogy a foglyok ott vannak és hallgatják őket. Én biztos vagyok abban, hogy ilyet még nem hallottak, hogy valaki az éjszaka közepén, sőt, ugye már éjfél van, elkezd énekelni, dicsőíteni. Nagyon érdekes ezt átgondolni. Én hiszem azt, hogy ez nem új igevers számunkra, de maga a tény, hogy dicsőíteni az Istent, akkor is, ha rosszak a körülmények. Ugye elmondhatjuk, hogy nekik elég rosszak voltak a körülményeik, idegen városban voltak, börtönben voltak. Nem tudom, hogy ki hogy van vele vasárnapon, hogy én úgy azon kapom magam, hogy most kicsit fáradt vagyok ahhoz, hogy énekeljek, vagy máshol jár az agyam, még nem sikerült leraknom a gondolataimat. Ez döntés kérdés, kedves testvérek, hogy eldönthetem, hogy dicsérem az Istent bármikor, és ez nagyon fontos, hogy nem a körülményeim miatt, valamilyen körülményben, vagy valamilyen körülmény ellenére, hogyha nagyon rossz a helyzet. Ez döntés kérdése. A 2 Korintus 10:4-ben azt olvassuk, hogy hadakozásunk fegyverei nem testiek. Amilyen csatát mi vívunk, azt nem testből kell megvívjuk. És nagyon sokszor próbálunk testi eszközökkel harcolni. Amikor valaki megbánt engem, akkor bezárok, vagy veszekszek, vagy inkább arrébb megyek, megsértődök. Valahogyan harcolni próbálok egy adott helyzetben testileg. Pedig a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek. Sőt, az Isten igéből egyenesen kirajzolódik, hogy a mi legnagyobb fegyverünk az az ima és a dicsőítés. Amikor megállhatunk az Atya előtt, mint gyermekek, amikor magasztalhatjuk őt, amikor felemelhetjük a nevét. Van egy ének, annak a sorait szeretném idézni, hogy láncok széttörnek, szemek megnyílnak, a te sereget felkelés győztesen jár, amikor egységben tud az Isten népe dicsőíteni, magasztalni. Erről szól ez az ének. Dicsőítésen sokkal több, mint egy program otthon, egy program a gyülekezetben, vagy egy liturgiai eleme az Isten tiszteleten. Ez lehet a mi legnagyobb fegyverünk. És tudjátok, hogy a dicsőítésnek milyen következménye van? Hát itt van leírva. Nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. A dicsőítésnek felszabadító és megszabadító hatása van. És kicsit nehéz elképzelni, hogy fizikailag ez hogy történt, de átélhetjük és át is éljük ezt szellemileg. Amikor nagyon reménytelen a helyzet, amikor úgy érezzük, hogy nincsen megoldás, nincsen kiút, amikor úgy érezzük, hogy a szívünk a leghátsó börtön szobában van, lebilincselve, lábaink kalodába, reménytelen a szabadulás, és dicsőítés tud ilyen mozgást eredményezni, az Isten munkáját eredményezni. És amikor jön a nagy szabadulás Pálék életében, egy nagyon fontos elemet látunk, hogy nem részegednek meg ettől, úgymond. Nem részegednek meg a szabadulás érzésétől. Nem teszek félre semmit ennek érdekében. Amikor egy nagy kő esik le a szívünkre, akkor van, hogy ez az érzés magával ragad, és magával ránt. De nem vesztik el a józanságukat. Nem rohannak ki a börtönből, hogy mentsük a bőrünket. Hanem azt olvassuk, hogy egy abnormális cselekedetet végeznek, ott maradnak bent. És ami nem emberi természetből fakad, azok általában elgondolkoztatják az embert. Hogy ezt most miért csinálta? Miért nem ment ki? Hát már nem itt kéne lennie. Vagy miért énekel éjjel? Ezek nem emberi cselekedetek, és ami nem normális, vagy nem természetes, azon elgondolkozunk hamarabb. És mi az eredmény ennek, hogy Pálék nem emberi módon gondolkodtak? Az, hogy megálltak, nem mentették az írhájukat, mégis megmenekülnek, de ebben a menekülésben megtér egy egész család, egy egész ház nép. Megmenekül a börtönőr az egész háza népével. Szeretném, hogyha Isten forgatná bennünk ezeket az igéket, ezeket a gondolatokat. Szeretném kiemelni az első mondatot, amit mondanak ezek az előjárók. Hogy idejöttek ezek az emberek, és felforgatták a városunkat. És amikor ebben gondolkoztam, akkor ugye itt csatlakozott az ige ahhoz, hogy valaki a Bibliában influencer, hogy követik őt, hogy befolyásolja mások gondolkodását. És az Isten erre hív bennünket. Először is arra, hogy forgassa fel ő a mi életünket. Hogy forgassa fel a kérdéseket bennünk, az alaptényeket bennünk. Hogy ami eddig normális volt, azt kérdőjelezzük meg nyugodtan az ő igének tükrében. És olyan jó, amikor felfedezhetjük az igazságot, és megtapasztalhatjuk, hogy az Isten szeret minket. És vezet és tanácsol az ő lelkén keresztül. Aztán szeretné, hogyha segítenénk felforgatni más emberek életét az ő igéjén keresztül, az ő szeretetével, hogy bizonytalanodjanak el, hogy mi az életem értelme, célja, és keresse meg a választ az igében, hogy ott legyünk bizonyságot tenni ebben. Én hiszem, hogy ő meg akarja mutatni az ő szeretetét, új látást akar adni, hogy mi a normális, mi az, ami áldáshoz vezet. Új érzésrendszert akar adni, hogy amikor magában ragadnának az érzelmek, akkor is tudjuk a lélek gyümölcsét teremni, és ott maradjon a szelídség, a békesség, az önmegtartóztatás, de az Úr Jézus példájából élve, amikor kell, akkor az emésztő szeretet tüze legyen bennünk. Olyan csodálatos, amikor az Isten vezetésehez áldások következnek az életünkben. Én hívom és bátorítom a testvéreket, hogy gondoljuk végig ezeket az igéket az egyéni életünkre, és gondoljuk végig a közösség életére is, hogy merre vezet minket az Isten. Azért, hogy ez így tudjon lenni, és gyümölcsözővé tudjon válni a szíveinkben, imádkozzunk most. Atyám, hálás vagyok neked Pál apostolért, az ő életéért, azért, hogy elfogadta te elhívásodat, és ment, amerre te vezetted. Köszönöm, hogy nem rémült meg, amikor egy-egy elhívás nem úgy találta, hogy ő elképzelte, hanem a szívéből áradt a te szereteted, és egyértelmű volt, hogy ő hirdeti a te örömhíredet. És ez az én szívem vágya, Istenem, hogy te járd át úgy a szívem, hogy ez az örömhír, ez tényleg oldhatatlan láng legyen bennem és bennünk. És hadd tudjuk a környezetünkben hirdetni az örömhírt. Hadd tudnánk így testvéri közösségben egymás hitét, lelkiéletét erősíteni. Nagyon köszönöm neked, Istenem, hogy dicsérhetünk, magasztalhatunk. És amikor megvalljuk a rólad való igazságokat, akkor abban erő van, és erő árad. És hát a nevedben is erő van, Úr Jézus, megvalljuk ezt is. És szeretnénk áldani, magasztalni minden élethelyzetben. Kérlek, te emlékeztess minket, hogy nem a körülmények miatt vagyunk hálásak. Nem a körülményeink ellenére vagyunk hálásak. hanem azért áldunk és magasztalunk, aki vagy, amilyen szeretettel vagy felénk, ahogy kiárad a kegyelmed és irgalmad. Olyan felfoghatatlan az Atyám, hogy Te szeretsz bennünket annak ellenére, hogy ismered szívünk legutolsó kamráját is, a legkisebb gondolatainkat is. Köszönöm Neked ezt, Atyám, de kérlek arra Téged, hogy Szent Lelkeddel segíts a megszentelődés útján. Segíts, hogy minél jobban Jézushoz hasonlóvá tudjunk válni. Kérlek, hogy Te dolgozz a mi szívünkben. Amen.